A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
Bucski Péter, a G7 újságírója beírhat egy piros pontot magának, mert végtelen türelemmel vált, hogy sorra kerüljön. Köszönjük szépen. Szervusz, Péter!
Szervusztok, jó reggelt!
Nagyon jó, hogy itt vagy. Ugye ma indul a tanársztrájk, és hát ugye a munkakörülményeken kívül neuralgikus pontja a mostani megmozdulásnak az, hogy a magyar tanárok szeretnének jobban keresni, jobb és emberi fizetéseket kapni. Ez ugye mind relatív, hogy mi számít jó fizetésnek egy-egy szakmával kapcsolatban, de ti utána jártatok egy elég hosszas elemző cikkben annak, hogy tényleg keveset keresnek-e a magyar tanárok. Mi az egyszavas válasz, és akkor fejtsük ki utána bővebben.
Igen, és nagyon keveset.
Nagyon keveset. Hogy jön ez össze?
Hát ugye egyik oldalról azt halljuk, hogy megarázóan keveset, másik oldalról meg, de hát tanár életpálya modell, ott van. Igen. 2013, mit beszélnek, és megy föl azóta is. Úgyhogy mi az igazság? Akkor ezt nézzük meg.
Megnéztük európai szinten, hogyan keresnek a magyar tanárok. Hát ha csak euróra átváltjuk, akkor összesen 4 ország van Európából kevesebbet. Keresnek az Észak-Macedónia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina és Albánia. Ami az albán tanárbérek sem olyan sokkal rosszabbak, különösen tehát még a helyi fizetésekhez képest sokkal magasabbak, mint a magyar. Tehát az értéke több, mint itthon. Tehát példátlanul kevés a magyar tanárfizetés. Az életpálya modellnek tényleg van egy volt egy nagy hatása 2013. szeptemberében. Ekkor sikerült a magyar mondjuk tanárbéreket oda vinni, ahol nagyjából a helyük lenne, csak hogy azóta ugye nem emelték gyakorlatilag, vagy hát ilyen nagyon minimális kiigazítások voltak. Uh-huh. Ezt korábbi cikkében a Páros Máté kollégának van egy nagyon érdekes grafikon, meg lehet nézni, 2013. szeptemberében a bérminimumnak körülbelül a kétszerese volt, mondjuk egy 114 ezeres bérminimum mellett ugye egy pedagógus egy főiskola végzettséggel 10 év tapasztalattal, tehát nem kezdőként 216 ezer forintot keresett, most pedig ott tartunk 2022-ben, hogy ez ugyanannyi, mint a bérminimum 260 ezer forint. Tehát 10 éves tapasztalattal, sok tanulással, sok munkával, portfólió készítéssel annyit lehet keresni, mintha valaki elmegy bérminimumért dolgozni.
Akkor nem életszerű... Igen, az, akkor nem életszerűtlenek azok a példák, hogy néhány pedagógus fogja magát egy idő után szögre akasztja a spondját, és elmegy mondjuk egy diszkontlánchoz pénztárosnak, ahol a kétszeresét kapja a pedagógus.
Teljesen így van, igen. Tehát, és ez azért igazán értetetlen, mert életpálya modellről beszélünk, amikor ezt modellnek elég nehéz egy egyszerű emelést építeni, tehát ez nem egy modell volt, tehát így egy fizetési rendszert kialakítani, hogy a törvényben nincs benne az, hogy automatikusan kövesse az indexálásra valahogy vagy az átlagbéreket, vagy a minimálbért, vagy a bérminimumot, vagy bármit. Tehát ez egészen érthetetlen és példanélkül európai szinten. Ezt nem lehet, hogy direkt rontották el ennyire, vagy ilyen kevés a hozzáért, és ezt nehéz megállapítani. De hát, hogy ez végül is valahol nonsens.
Na, akkor egy kicsit nézzük meg a tanárhiánynak az okait is. Ugye azt is mondják, hogy tanárhiány van. Egy kezdő tanár milyen fizetés vár, hogyha pedagógusként akar helytállni?
Hát ugye egy gyakornok, a főiskolai végzettséggel elvileg ugye 182 ezer forint jönne ide a ki, de ugye a bérminimumot meg kell adni. Tehát itt az is a probléma, hogy ezeket a sávokat nem nagyon módosították, és ezért ugye azt kell mindenki a bérminimumot, ugye a középfokú végzettségnek a minimális fizetését fogja kapni, tehát innentől kezdve a béremelkedésnek az esélye is teljesen elveszik. Tulajdonképpen, amivel a tanárok egy kicsit tudják a fizetésüket emelni, hogyha túlórát vállalnak, hogyha osztályfőnökséget vállalnak, akármilyen plusz feladatot vállalnak, azért mondjuk ez nem igazán okoz olyan, hát hogy is mondjam, könnyebbséget, ami azért ugye életpályaként minősíthető. És ugye a másik probléma, amiről mondjuk azért kevesebb szó esett, hogy még mondjuk a piaci fizetéseknél ugye nagy különbség van mondjuk Magyarország régiói, mint Budapest, Nyugat-Dunántúl, ahonnan ugye az osztrák bérek is elég mérvadóak, kapcsán, és mondjuk egy kis településen, meg mondjuk Budapesten nem ugyanannyit ez a, ér ez a bér. Tehát itt azt is kell látni, hogy regionálisan nagyon nagy problémákat okoz, mert mondjuk, hogyha egy tényleg egy szegényebb kis településen, mondjuk még ez a tanárbér is ugye lehet piacilag is akár elfogadható, azért különösen a fővárosból okoz problémát, hogy ezzel nem tudnak mit csinálni. Mondjuk ugye elég arra gondolni, hogy az óvodapedagógusok és a bölcsődei dolgozók, ők az önkormányzatokhoz tartoznak, hát így gyakorlatilag ők bérkiegészítésként, hát hallottam olyan kerületet, ahol gyakorlatilag több a ruhapénz, mint a fizetés, mert olyan alacsony a fizetés, hogy így próbálják egyszerűen elérni, hogy legyenek alkalmazottak. Amióta ezt teljes állami szinten országosan centralizálták, ugye még ezt se lehet megtenni, hogy az önkormányzatok a saját eszközeikkel ezt megoldják. Itt is ugye látszik, hogy ez a centralizáció nagyon rosszul sikerül, rosszul szervezett, rosszul kitalált rendszer volt, ami még itt is visszaköszön. Tehát a tanárhiány, az, hogyha országosan is okoz problémát, de ugye különösen egyes régiókban, hogy egyszerűen nincs tanár iskolában, és nem is nagyon lehet ezt megoldani, mert még az önkormányzat se tudja azt mondani, hogy akkor a zsebemben nyúlok, és akkor valahogy megoldom.
Egyébként mennyire jellemző az alacsony tanári fizetés regionálisan, mert hát ha azzal lehet védekezni, hogy nálunk kicsi a GDP, kis pénz, kis foci, kis oktatás, stb. Stb.
Hát a cikkedben az átlag fizetéshez viszonyított régiós összehasonlítás szerint, ami nagyon érdekes mérőszám.
Hát Magyarországon mondjuk egy óvodai pedagógus az átlagbérnek az arányában a 43%-ot keresi, Csehországban 61%-ot, Szlovéniában 70%-ot, Romániában 70%-ot. És ami ugye Magyarországon különösen érdekes pont előtt a bérminimum miatt, és ez egyébként 2019-20-as tanévre vonatkozó adatok, tehát azóta még rosszabb lett a helyzet. Tehát ott mondjuk egy középiskolai tanár, ahol még magasabb iskolai végzettség kell, 43%-át keresi az átlagbérnek, Csehországban ez 65%, Ausztriában 103%, Szlovéniában 70%, Szlovákiában 66% és Romániában 70%. Tehát itt Magyarország abszolút kiri ebből. És ugye amikor az OECD adatbázisában 15 éves tapasztalattal érhetőek el ilyen fizetések, és az látható, hogy egyébként 2013-2014-ben sikerült oda normális szintre elérni, hogy mondjuk egy 15 éves tapasztalattal azért az átlagbért meg lehetett keresni, és innen csúszott vissza Magyarország. Tehát azt lehetett látni, hogyha hosszabb távon nézzük, hogy még 2005-ben 88%-át keresték a tanárok az átlagbérnek, ez 2013-ra lecsúszott 64%-ra, és akkor utána gyorsan felugrott erre a 94-95%, és azóta folyamatosan esik vissza, hiszen gyakorlatilag nem emeltek a béreken, tehát ilyen minimális szépségtapasz kiigazítások voltak, amik a közben meglúdoló infláció mellett teljesen természetetlen mennyiség.
Ezt mindig meg szoktam kérdezni mindenkitől, és nem nagyon van válasz, mert én ezt nem értem. Tehát ezt miért csinálja az állam, miért csinálja a kormány? Tehát, hogy ez... De mi lehet a háttérben, és igazából ezt senki nem tudott erre még épkézláb magyarázatot, mert igazából...
Valószínűleg ugye tehát hogyha azért arra gondolunk, hát vagy szakmai hozzá nem értés, vagy egyszerűen kimaradt azt, hogy ezeket a béreket indexálják.
De figyelj, miután évek óta mondogatják és fölhívják a figyelmet...
Hát gondolom, hogy amikor tárgyalnak a pedagógusok
az
állammal, akkor ezt így erre felhívják a figyelmüket, ha az állam nem vette volna magától.
Tehát észre kellett venniük a
magyar államnak biztosan van forrása, tehát
ezért nem értem.
Forintot költ a kormány évente olyan feladatokra, ami nem kötelező feladata, ami nem segíti Magyarországnak a fejlődését, hanem igazából nehezíti. Tehát ezek után mondjuk azt gondolom, hogy tehát azért oktatás megfelelő színvonal nélkül, tehát ez egészen értetetlen, erre nem igazán lehet választ adni, tehát ennek
igen, mert egyébként az oktatást
az oka nincsen
gazdaságilag,
hogy szükség lenne, hogy a tanárbérek ilyen alacsonyak legyenek.
Oktatás, digitalizáció, ezt a kormány is, meg innováció, ki szoktam elő, ezek tök fontos dolgok, ugye az egész világ ebbe az irányba megy, majd pedig totálisan ellentétesen lép, és ezt nem értem ennek a hátterét, de hát akkor többet nem tudunk ennél.
Talán ők el tudják mondani.
Hát igen, megkérdeztük, de ők azt mondták, hogy nincs probléma, tehát igazából ez a furcsa. Idáig jutunk mindig.
Aha, okay. Jó, hát akkor a számokkal láttuk, hogy van oka az elégedetlenségnek a pedagógusok körében, és van oka a sztrájknak is, mert ez már tényleg azért a nehezen megmagyarázható kategória, mint hallottuk, úgyhogy köszönjük szépen.
Köszönöm, szervusz.
Szervusz. Ucski Péterrel vettük végig azt, hogy tényleg keveset keresnek a magyar tanárok nemzetgazdasági szinten és más országokhoz mérve is, és hát kiderült, hogy egy kövér igen a válasz erre, nagyon keveset keresnek a tanárok.
Ezek kőkemény tények, de tényleg, hát kíván megkérdezik a hallgatókat. Ha valaki elmagyarázná, hogy ezt miért csinálják, miért kell ennyire tolni ezt, hogy ennyire megalázó szinteken tartani tartósan is a pedagógus béreket, én tényleg nem értem. Mindegy, várom a magyarázatokat, tényleg.
És nem csak a pedagógusok keresnek bérminimumot, hanem az iskolai dolgozók, iskolatitkárok, adminisztratív dolgozók, bérmunka, stb. Erről ugye egy fél mondatot azért beszéltünk, de jó, hogy felhívta a hallgató. 94-ben végeztem a tanárképző főiskolán, 94-95-ben tanítottam, utána egy év után fénysebességgel távoztam a pedagógus pályáról, írja a hallgató. Azt hiszem, hogy a szám sorok tükrében, amelyeket ismertettünk, ez talán tökéletesen érthető is.